Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Család és Ifjúságügyért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Családvédelmi akciótervet jelentett be a miniszterelnök a hétvégi évértékelőjén. 7 pontos családtámogatási intézkedés csomagról van szó, amely, hát talán mondhatjuk azt, hogy egyúttal demográfiai programként is felfogható, de elemzők, például gazdasági elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy több eleme egyfajta gazdaságélénkítő csomagként is értelmezhető. Kezdjük is talán a legnagyobb visszhangot kiváltott ponttal, ez a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása. Ugye itt egy 10 millió forintos keretről, hitelről van szó, ami ráadásul kamatmentes és szabad felhasználású. Hát nemigen volt példa hasonlóra Magyarországon.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Valóban mondhatjuk azt, hogy ez a tegnapi, most már tegnap előtti bejelentés, amelyet miniszterelnök úr megtett, tehát ez a 7 pontos családvédelmi akció, ez megint egy nagyon komoly lépés a magyar családoknak a támogatása terén és a gyermekvállalás előtt álló fiataloknak a támogatása terén. És most már igaz az, hogy soha ennyi támogatást, segítséget nem kapott egy az önálló életnek a kezdetén álló fiatal pár, mint most. Hogyha ezt a konkrét újdonságot nézzük, ezt a gyermekvállaláshoz nyújtott támogatást, akkor itt azon túl, amit ön mondott, hogy ez egy szabadon felhasználható, kamatmentes hitel, tegyük azt is hozzá, hogy egy olyan kölcsön, ami támogatássá válhat teljes egészében is. Tehát könnyen előfordulhat, hogy ebből a kölcsönből egy fillért sem kell visszafizetniük a fiataloknak.
Ha 3 gyermek születik ebben a családban, akkor ez már támogatássá válik.
Valóban, talán érdemes elismételni a kedves hallgatóknak, aki esetleg nem tudja pontosan, hogy milyen feltételek vannak. Itt ugye olyan házaspárok vehetik igénybe ezt a kölcsönt, ahol a hölgy 18 és 40 év közötti, és első házasságát köti, és hogyha igénybe veszik ezt a 10 millió forintos kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt, el kell kezdeniük a törlesztést, ez havi 50 ezer forintos törlesztő részletet jelentene 20 éven keresztül, de hogyha érkezik az első baba, akkor már a várandóság 3. hónapjánál felfüggesztjük a törlesztő részleteknek a visszafizetését 3 éven keresztül. Ilyenkor még nem csökken a tőke, de 3 évig nem kell fizetni. Hogyha jön a második baba, akkor nem csak, hogy további 3 évig nem kell fizetni, hanem rögtön lecsökken a még törlesztendő, visszafizetendő összeg a 70%-ára, tehát egy 30%-os csökkenést van, azt már nem kell visszafizetni, ezt a 30%-ot. És hogyha jön a harmadik baba, akkor egyáltalán nem kell már visszafizetni a fennmaradó részt. Tehát, hogyha például egy házas pár úgy vesz igénybe ezt a támogatást, hogy már úton van a baba, akkor tulajdonképpen ők úgy kapnak meg 10 millió forintot, hogy egyáltalán nem kellett ebből egy fillért sem visszafizetniük. Tehát ez nem egy hitel, ez ilyen értelemben ez a kölcsön, ez azonnal.
De ha jól értem, akkor ez gyermekvállalás, az pontosabban gyermekvállalási szándékhoz kötött. Tehát valaki vállalja azt, hogy majd 1, 2, 3 gyermeket fog világra hozni, de akkor is működik ez a konstrukció, ha ezek a vállalt vagy tervezett gyerekek nem születnek meg? És csak akkor ez valóban egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióként működik?
Nem várjuk azt, hogy nyilatkozzanak arról a fiatalok, hogy ők hány gyermeket szeretnének. Ezt nyilván ők tervezik valahogy, és ismerniük kell azt, hogy milyen feltételekkel lehet ezt a támogatást igénybe venni. A dolog úgy működik, hogy tegyük fel, hogy van egy 30-as házaspárunk, ők élnek ezzel a lehetőséggel, felveszik a 10 millió forintot, elkezdik törleszteni az 50 ezres törlesztő részleteket, és hogyha 5 éven belül megszületik az első gyermekük, akkor az lesz igaz, amit az imént mondtam, 3 éves felfüggesztés, 30%-os elengedés, 100%-os elengedés a második, harmadik gyermeknél majd. Hogyha viszont nem születik meg 5 éven belül az első gyermekük, akkor a dolog változik, tehát akkor viszont vissza kell fizetniük az odaadott kamattámogatást is, illetve a felmaradó törlesztő részt már piaci kamatozással kell visszafizetniük. Tehát azért ez nem egy olyan lehetőség, ami azok számára is egy nagyon kedvezményes ingyenpénzt jelentene, akik egyáltalán nem
szabad felhasználású.
Hogyha nem terveznek gyermeket, tehát azért is neveztük el a fiatalok gyermekvállalását segítő eszköznek ezt, mert benne van a gyermekvállalásnak a reménye, illetve az a szándék, hogy ezek a fiatalok gyermek ilyeneket szeretnének. Tehát én mindenkit arra biztatok, csak hogy játszunk nyílt lapokkal, ezt azoknak a pároknak érdemes felvenni, akik gyermekeket szeretnének, leginkább azoknak éri majd meg, akik három gyermeket terveznek.
Azok járnak jól, akik közvetlenül gyermekvállalás előtt állnak, vagy gyermekvállalást terveznek.
Az is jól jár, ezzel együtt az is jól jár, aki mondjuk csak 2-3 év múlva tervez gyermeket, de legjobban természetesen az jár, olyan értelemben, hogy akkor egy fillért se kell visszafizetni, hogyha tulajdonképpen akkor igénylik meg ezt a támogatást, amikor már érkezik az első gyermek.
Van itt még egy szabályozás, ha jól olvastam, akkor ugye ez egy 3 éves időintervallumra szól, ugye? Jól
valóban,
tudom?
Tehát 3 évre hirdetjük meg a belépésnek a lehetőségét, vagy a felvételnek a lehetőségét.
Emögött milyen szándék körvonalazódik, hogy ez 3 évre?
Ez egy teljesen újszerű eszköz. Nincs ilyen sehol a világon, mondhatom azt. Ilyen típusú támogatást ebben a formában nem nyújtanak. Ezért azt mondjuk, hogy most nézzük meg, hogy ez mennyire lesz sikeres, mennyire veszik igénybe a fiatalok, mennyire élnek vele, és mennyire tudják tényleg azokat a terveiket megvalósítani, amit gondolnak. Erre az elképzeléseink szerint egy 3 éves időtartam, ez éppen elegendő. Tehát én azt gondolom, hogy aki tervezi azt, hogy összeházasodnak, akik tervezik azt, hogy összeházasodnak és gyermekeket vállalnak, azoknak szerintem érdemes ezt az elkövetkező 1-2-3 évben igénybe venni.
Ja, jól tudom, akkor ez majd idén nyártól indul. Lehet egyébként a programról részleteket tudni, jelesül például arra vonatkozóan, hogy ki nyújtja ezt a hitelt, gondolom, hogy kereskedelmi bankok nyújtják állami hitelgarancia vállalással, vagy állami kamattámogatással, lehet erről valamit tudni?
Most el tudok mondani bizonyos részleteket, nyilván nem mindenre kiterjedően fogunk tudni erről beszélgetni, de hamarosan megjelennek az erre vonatkozó, hát részben ebben kormányhatározat is van, amely felhatalmazást ad, de itt törvényre is szükségünk van, tehát be kell ezt a törvényt vinnünk.
Számomra azért érdekes, meg talán a hallgatók számára is azért lehet érdekes, hogy azért egy banki hitelbírálaton mindezt át kell futtatni, és az állam szerepe az, hogy a kamattámogatást nyújtja a bankoknak. Ez a konstrukció.
Én azt hiszem, hogy annyit információt mindenképpen tudunk nyújtani, ami körülbelül elég ahhoz, hogy mindenki megértse azt, hogy vonatkozik-e rá, vagy sem ez a támogatás. Tehát még egyszer, a 18 és 40 év közötti korhatár az egy fontos szempont a hölgyre vonatkozóan. A támogatást a kereskedelmi bankokon keresztül lehet majd igénybe venni. Valóban van egy állami kamattámogatás mögötte, tehát mi a bankoknál felmerülő kamatköltségeket is finanszírozzuk, de nem csak azt, hanem az ügyfeleknek a költségeit is. Tehát ez azt jelenti, hogy nem úgy indul a dolog, hogy be kell menni, és rögtön mondjuk 40 000 forintot leperkálni hitelbírálatért. Az ezzel kapcsolatos költségeket is mi átvállaljuk az ügyfelektől, tehát az érintett fiataloktól, mi ezt kifizetjük helyettük, hogy ne legyenek ilyen járulékos költségeik sem. Ami még fontos, hogy egy 3 éves biztosítotti jogviszonyt követelünk meg ahhoz, vagy várunk el ahhoz, hogy igénybe tudják venni ezt a kölcsönt. Ez nem csak munkaviszony lehet, ez lehet felsőoktatási jogviszony is. Tehát, hogyha friss diplomás fiatalokról van szó, vagy már dolgozó fiatalokról van szó, egyaránt igénybe tudják venni ezt a támogatást.
Menjünk akkor tovább még a családvédelmi akcióterv pontjain, mert hát azért rengeteg minden van még itt. Változások lesznek a CSOK terén is, további bővítés. Ezen a téren mi lesz a legfontosabb változás?
Én itt két dolgot emelnék ki, ami a CSOK-ra vonatkozik. Az egyik az, hogy már a december 1-i időpont egy olyan fontos lépés volt, amikor nyitni tudtunk a két gyermekesek irányába. Bizonyára sokan tudják, hogy azóta lehet igényelni a két gyermekes CSOK támogatás mellé a hitelt. Ez a két gyermekeseknél 10 millió forint, és megemeltük a nagycsaládosokét másfélszeresére, tehát 15 millió forintra. De ez még mostanáig, tehát jelenleg is csak az új építésű ingatlanokhoz vehető igénybe. Most bővítünk, most lehetővé tesszük azt, hogy ugyanezzel az összeggel, ez tehát 10 vagy 15 millió forintos kamat támogatott hitel, ez nem kamatmentes, hanem garantáltan 3% alatti kamatozású hitel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 10 millió forint esetén ez havonta 48 000 forintos törlesztő részletet jelent, 25 éves futamidőre igénybe tudják venni ezt a támogatást. Ez az egyik változás. A másik, ami apróságnak tűnik, de fontos, az az, hogy eltöröljük a 35 millió forintos értékhatárt a használt ingatlanok esetén, tehát 35 millió forintnál drágább használt ingatlant is tudnak CSOK-kal vásárolni.
Ugye a CSOK kapcsán mindig szóba kerül az úgynevezett falusi CSOK, ami hát nem feltétlenül jó szóhasználat, szerintem ezt mi újságírók egyszerűsítettük le így módon, hiszen itt a Magyar Falu Programról van szó, és ennek egyik eleme a kis településeken élők számára biztosítandó otthonteremtési kedvezmény vagy támogatás. A miniszterelnök is utalt rá hétvégén, az évértékelőben, hogy készül ez a úgynevezett falusi csok napirenden van, de talán megpróbálom idézni, valahogy úgy fogalmazott, hogy még erre egy kicsit várni kell. Azért az irányt azt nagyjából lehet már látni, vagy lehet tudni?
Gulyás Gergely miniszter úr, illetve Gyopáros Albert kormánybiztos úr azok, akik kidolgozták a falusi csoknak, illetve ahogy ön is mondta nagyon helyesen, az egész Magyar Falu programnak a koncepcióját. Ez elkészült, és gyakorlatilag jelentős részéről kormánydöntés is van már, tehát várható az, ahogy miniszterelnök úr vasárnap mondta, hogy néhány héten belül erről részleteket is el tudnak majd árulni. Annyit irányként valóban tudok én is mondani, hogy ez az 5000 fő alatti olyan kis településekre vonatkozik, ahol demográfiai értelemben nem növekvő pályán van jelenleg a település, hanem inkább csökken a lakosságnak a száma.
3 millió embert érint ez.
Rengeteg, tehát nem is gondolnánk, amikor azt beszéljük, hogy magyar falu, akkor mindenki azt gondolhatja elsőre, hogy jaj, hát itt vannak kis falvak, és ott nem is élnek ma már olyan sokan. Valóban 3 millióan élnek jelenleg is ezeken a településeken, tehát 5000 fő alatti településekre vonatkozik, és arról szól, vagy az a megközelítésnek a lényege, hogy mit jelentenek a mai magyar ország életében ezek a települések, milyen szerepet tudnak játszani, és milyen életet élhetnek ott az emberek, mi a mai realitás, és hogyan tudjuk a létjogosultságát megtartani, vagy újra megteremteni ezeknek a településeknek, mi kell ahhoz, hogy élhetőek legyenek ezek a települések, hogyan kell ehhez munka, milyen szolgáltatásokra van helyben szükség, milyen szolgáltatásokat kell elérhetővé tenni, milyen infrastruktúrális feltételek kellenek ahhoz, hogy ezeken a településeken jó szívvel tudjanak élni a fiatalok is, hogy ismét vonzóvá tudjanak válni a számukra, és hogyan tudnánk segíteni az ott élőknek az otthon teremtését, a lakáshelyzetüknek a megoldását. Ez a falusi csok rész, ez erre fog vonatkozni.
Tehát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez egy komplex programként formálódik, és itt nem is elsősorban speciális feltételekről, vagy netán összegszerű a csok összegének növeléséről van szó ezekben az esetekben, hiszen nyilván, hogy az ingatlanárak tekintetében talán még előnyösebb helyzetben van egy kis településen élő fiatal pár, aki most otthonteremtésre adja a fejét, mint mondjuk egy budapesti, ha csak pusztán az ingatlanárakat nézzük. Tehát nem elsősorban gondolom a csok összegszerű növelése van itt napirenden.
Ez igaz, hogy nem elsősorban ebben gondolkodunk, és az is igaz, hogy ezeken a településeken adott esetben más igények jelentkeznek, mint mondjuk egy nagyvárosban, mint Budapesten, és ezért érdemes az otthonteremtési programot testre szabni ezekre a településekre, és esetleg, ha ott megnyitunk újabb lehetőségeket, azokat azért szűkíteni ezekre a településekre, mert Budapesten ez nem feltétlenül jellemző, vagy nem úgy jellemző, mint ahogy ezeken a településeken. Tehát igen, kifejezetten az ottani igényekre szabott, és az oda települni szándékozó, vagy ott élni szándékozó fiataloknak, családoknak az életét megkönnyítő lépésekről van szó.
Ha már a csoknál tartunk, azért zárójelbe tegyünk egy összegzést. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2015 nyara óta beszélhetünk csokról. Ugye
valóban.
Azóta van, ez 3,5 év. Hol tart most ez a képzeletbeli számláló? Ha jól emlékszem, akkor múlt év végén, amikor beszélgettünk, akkor olyan 90 ezer körüli családot mutatott ez a képzeletbeli számláló. Most hol tartunk?
Most már közelítünk a 100 ezerhez, tehát most már 95 ezeret is meghaladta a csok támogatott családoknak a száma. Hamarosan meg lesznek a friss adatok. Én úgy gondolom, hogy most már el fogjuk érni a 100 ezeret, ami azt jelenti, hogy 400 ezer ember, tehát ez valóban egy igen nagy közösség. És azt is gondolom, és úgy látom, hogy most mindenki tudta, hogy még itt valamilyen bővülésre lehet számítani, tehát érzékeltő az is, hogy egy picit az utóbbi időszakban még vártak is arra, hogy milyen újdonságok lesznek. És most már, hogy ismerik ezeket az újdonságokat, szerintem azok, akik erre vártak, azok is most fognak élni a lehetőséggel.
Vannak azért ezzel kapcsolatosan, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, olyan szirén hangok. Nem kell tartani attól, hogy mindennek azért van egy elég erőteljes árfelhajtó hatása. Ugye van ez a régi, szép magyar mondás, miszerint amit nyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. Gondolok itt arra, hogy sokan azt mondják, hogy ingatlanfejlesztők eleve beépítették ezeknek a kedvezményeknek és támogatási formáknak a hatását az árképzésbe. És most is egyébként, amikor elhangoztak ezek a bejelentések és a csok további bővítésére vonatkozó ígéretek, akkor ingatlan piaci szakértők azt mondták, hogy ez szinte egy robbanást hozhat majd a lakáspiacon és az ingatlan piacon, de ez olyasfajta robbanást is jelenthet, ők számszerűsítették is, hogy akár egy 10%-ot meghaladó árnövekedéssel kell számolni, vagy lehet számolni.
Olvastam én is ilyen elemzést is, olyat is, úgy látom, hogy ebben egyelőre még hát vita van közöttük, vagy ők maguk sem tudják, és tapogatóznak, és érthető is, tehát teljesen természetes az, hogy most mindenki kalkulál, és az is természetes, hogyha adott esetben szirénhangok vannak, vagy kritikus észrevételek is vannak, ezen sem lepődünk meg, és persze, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor is láthattunk egy ingatlan áremelkedés Budapesten mindenképpen, de azért én azt a kérdést is feltenném azon túl, hogy természetes módon, hogyha van egy bővülő kereslet, és egy nem olyan ütemben bővülő kínálat, akkor ez egy közgazdasági hüvelykúj szabály, hogy ilyenkor az árak emelkednek, tehát én ezt nem vonom kétségbe, de azért azt a kérdést is feltenném, hogyha csak visszatekintünk a fővárosnak az elmúlt 9 évére, megnézzük, hogy mennyit fejlődött ez a város, mennyivel vonzóbb turisztikai célpont ma mondjuk Budapest, mint amilyen régen volt, és hogy egyáltalán most hol tart ez a város ahhoz képest, mint amilyen helyzetben 10 évvel ezelőtt volt, ez hoz-e magával vajon ingatlan áremelkedés? Szerintem igen, szerintem önmagában is, tehát az, hogy ezt letisztítsuk azt, hogy pontosan melyik hatások eredményezték azt, hogy volt az ingatlanárak emelkedés, az ingatlanárakban egy emelkedés, ez szerintem nagyon hosszú elemzést igényel, és nem is biztos, hogy meg fogjuk találni ebben az igazságot, és nem zárom ki azt, hogy ebben valamekkora szerepe a csoknak is volt. Az, hogy most nem a csoknak az összegét emeljük, tehát nem a vissza nem térítendő támogatás összegét emeljük, hanem az ehhez kapcsolódó hiteleket, illetve ezt bővítjük, az megítélésem szerint nem ilyen közvetlenül hat az árakra, mint ahogy mondjuk egy támogatás növelés hatna.
Ja, többféle kedvezményről beszéltünk az elmúlt percekben, hogyha most megpróbálnánk ezt kicsit számszerűsíteni, vagy megpróbálnánk egy képletet felállítani, ha veszünk egy most otthonteremtés, családalapítás előtt álló fiatal párt, akik mondjuk 2 gyermeket terveznek, akkor úgy nagyságrendben mekkora támogatási összeggel számolhatnak ők?
Szerintem talán érdemes is ezt így gyorsan végigpörgetni, hogyha azt mondjuk, hogy van egy 20-as vagy 30-as éveiben járó fiatal pár, akik összekötik az életüket, összeházasodnak, rögtön ugye a házasságkötéstől megkapják a fiatal házasoknak járó adókedvezményt, aminek az összege 2 év alatt 120 ezer forint. Aztán felvehetik ezt az új lehetőséget, ezt a kölcsönt, ami 10 millió forint lehet. Ez kérdés, hogyha ők biztosak benne, hogy 2 gyermeket terveznek, akkor felveszik-e vagy nem, ez az ő döntésük, de rendelkezésükre áll. Fel tudják venni a csok támogatást, ami mondjuk 2 gyermek vállalása esetén egy új ingatlanra 2,6 millió forint. Ehhez most már föl tudnak venni 10 millió forintos hitelt, amit ugye van 25 évük, hogy visszatörlesszenek, és rögtön, amikor jön a második gyermek, köszönhetően annak a lehetőségnek, hogy a jelzálók hitelekből elengedünk most már a második gyermek érkezése esetén is, tehát hogyha a második gyermek úton van, akkor a várandóság 3. hónapjában rögtön elengedünk 1 millió forintot ebből a jelzálók hitelből, tehát már azt is megkapják támogatásként. Ráadásul, hogyha az édesanyának van diákhitele, akkor a második gyermek érkezésekor a felét a diákhitelének elengedjük. Tehát ez mindenképpen annyi támogatás, amit ők már most biztosan realizálni tudnak, nem beszélve arról, hogy ahogy jönnek a gyermekek, úgy folyamatosan nem csak a házassági adókedvezményre, hanem a gyermek után járó adókedvezményre is jogosultá válnak. 1 gyermek esetén 10 000 forintra havonta, 2 gyermeknél már bizony az idei emelésnek köszönhetően havi 40 ezer forintot tudnak megtakarítani. Ehhez jön az ingyenes bölcsöde, ingyenes gyermekétkezés, ingyenes tankönyvellátás majd később, vagy akár az Erzsébet táborok, de ez már messzire vezet, ez már a később
próbáltam én ezt fejben összesíteni, vagy összeadni, nem nagyon sikerül, de ez ilyen...
Ez olyan 22 millió forint,
ugye? 20, igen, én is.
Minimum alaphangon, de 25-öt is elérhet.
Igen. Nézzük tovább akkor a családvédelmi intézkedés csomag elemeit, hiszen van itt még egy nagyon fontos, illetve több fontos, de most menjünk talán, haladjunk tovább ezzel, ez az ESZIA mentesség a nőknek a 4. gyermek után. Ugye korábban is voltak hírek már erről, mi is beszélgettünk erről, hogy formálódnak esetleg ilyen tervek, de aztán úgy tűnt, hogy ez lekerült napirendről. Most viszont mégis itt van, pontosabban majd itt lesz, mert ha jól tudom, akkor ez majd 2020, tehát jövő év januárjától lesz érvényes. Mit is kell erről tudni?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a döntést megmertük hozni, vagy hogy a miniszterelnök úr is vállalta azt, hogy a világon egyedülálló módon Magyarországon bevezetjük azt, hogy azok a nők, akik 4 gyermeket vállaltak, 4 gyermeket felneveltek, azok a nők soha életükben nem kell, hogy a munkajövedelmük után személyi jövedelemadót fizessenek. A megítélésem szerint ennek önmagán túlmutató jelentősége van. Egyrészt van egy nyilvánvaló anyagi előny is, hiszen azok, akik most ezt érvényesíteni tudják, azok jobban járnak. Azok például, akiknek már most felnőtt gyerekeik vannak, és jelenleg mondjuk sem családi adókedvezményt nem tudtak már érvényesíteni, sem családi pótlékot nem kapnak a gyermek után, tehát úgy érezhetik, hogy a felnőtt gyerekek ott vannak ugyan, de ők már emiatt semmilyen támogatásban nem részesülhetnek. Ezek az édesanyák gyakorlatilag mostantól 15%-kal nagyobb fizetést vihetnek majd haza, nem mostantól, a jövő évtől, de megnő a fizetésük, hiszen nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, a fizetésük teljes egésze után, a munkajövedelmük egésze után. És közben van szerintem egy olyan üzenete is, hogy megbecsüljük ezeket az édesanyákat, azokat, akik 4 gyermeket felneveltek, azokat egyszerűen mentesítjük ennek a személyi jövedelemadónak a fizetési kötelezettsége alól. Én úgy érzem, hogy ez egyszerűen olyan státuszt biztosít ezeknek a nőknek, ami azon túl, hogy anyagilag is segítséget nyújt, egy nagyobb társadalmi megbecsültséget is sugároz, én úgy gondolom.
Ugye mindaz, amiről beszéltünk, ugye itt 40 év alatti nőkre vonatkozott, 4 gyermeket vállaló édesanyákra vonatkozott, és hát megint csak idézek egy mondást, mi szerint ugye anya csak egy van, de hát talán apa is csak egy van jó esetben, hogy a férfiak mintha kimaradtak volna ezekből a kedvezményekből. Tehát például itt az SZIA kedvezmény esetében, hát elképzelhető egy olyan verzió, vagy egy olyan forgatókönyv, hogy van egy olyan édesapa, aki mondjuk egyedül neveli akár a 4 gyermekét.
Elképzelhető, rendkívül ritka, de előfordul. Valóban vannak olyan édesapák is, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, és ugyanúgy érvényesíteni tudják például a családi adókedvezményt a jövedelmük után, de igaz az, hogy azt a személyi jövedelemadó mentességet, ezt az édesanyákra terjesztjük ki. És azért is, mert azért mégis az a tapasztalat, van kivétel, nem mondom, hogy nincs kivétel, de jellemzően az a tapasztalat, hogyha egyedül marad egy szülő a gyermekekkel, az jellemzően az édesanya szokott lenni, főleg ha ez sok gyermek esetén van így. Jellemzően az édesanya viseli aztán ezeket a terheket, és bizony vissza is tarthatja ez adott esetben a gyermekek vállalásától, vagy további gyermekek vállalásától, ha tart attól, hogy mi lesz, ha egyedül marad. Nem biztos, hogy 4 gyermek szülése, a 4 gyermekkel járó munkából való kiesést követően az ő munkaerőpiacon való érvényesülése, az ugyanolyan lehetőségeket kínál a számára, mint egy édesapa számára.
De Isten ments egyébként, hogy a nők vagy az édesanyák ellen szóljak, csak mintha a férfiakról kevesebb szó esne.
Egyrészt itt semmi rivalizálás nincs, de, és szerintem semmi jó, hogyha van, de azért azt talán érdemes mégis magunknak is kimondani, hogy a gyermekvállalással járó terhek, mert azért ott vannak terhek is, és az például a munkaerőpiacról való kiesés az lényegesen jobban érinti az édesanyákat, mint az édesapákat. Aztán lehet, hogy aztán valaki egyedül marad, és a gyerekeket ő fogja nevelni, de ezt a részét azt sokszor, vagy jellemzően inkább az édesanyák szokták nagyobb mértékben viselni. Ami pedig azt illeti, hogy kimaradnak, vagy nem maradnak ki, nem is jó ez, hogyha így szétszálazzuk, hogy akkor a nők és a férfiak és az édesanyák és az édesapák, hiszen itt közös felelősségről, közös terhekről és közös kedvezményekről van szó. Tehát azért hangsúlyozzuk, hogy például ezt a kölcsönt, amiről az elején beszéltünk, ezt a házaspár veszi fel. Tehát ez az ő
40
közös...
év alatti nőkre vonatkozik, de így van, gyermeket vállaló párokra érvényesíthető.
De közösen veszik föl, tehát meghatároztunk bizonyos kritériumokat, de közösen veszik föl, és azért én azt hiszem, még ezt is hozzátenném, hogy azért azt hiszem, hogy az a fiatal férfi, aki úgy érzi, hogy az ő vállát viszont annak a terhe nyomja, hogy neki kell egzisztenciát teremtenie, hogy mikor már majd elköteleződni, lesz-e olyan kezdő lépés, amiből látja azt, hogy ők el tudnak indulni ketten az önálló közös úton, ez sok férfinak a vállát nyomja. Hogyha ő ebből kap egy olyan könnyebbséget, hogy 10 millió forinttal beljebb vannak, hogy 10 millió forintos támogatással indulhat a közös életük, akkor talán ez a férfiak vállára nehezedő hasonló nyomáson is enyhíteni tud. Tehát én bízom benne, hogy a férfiak is érzik azt, hogy ez rájuk természetesen ugyanúgy vonatkozik, mint ahogy az édesanyákra, ahogy a nőkre.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.